ha megengeded, akkor először a személyes érintettségeddel szeretném kezdeni, mert feltételezem, meg mivel utána olvastam a történetednek, tudom is, a Szeretlek Magyarországon megjelent veled készült beszélgetésben, hogy van családi érintettséged, ami gondolom elvezetett a Világom Alapítványhoz, majd ezt mondd el, de először is családilag, hogy vagytok az autizmussal élő gyermeketekkel? Mi a ti történetetek?
Igen, nekem a nagyobbik fiam, Ábel, aki 18 éves, ő az, aki autizmusban súlyosan érintett. Egyébként már egészen kicsi kora óta tudjuk ezt, tehát mi viszonylag hamar kaptunk diagnózist, de nagyon-nagyon sokan küzdenek azzal, hogy évekbe telik, mire egyáltalán odaig eljut a család, hogy a gyermek kapjon egy diagnózist, és el tudja kezdeni a szükséges fejlesztéseket. Nálunk ez szerencsére gyorsan megtörtént, 3,5 éves kora környékén kapott diagnózist, és akkor el is tudtuk kezdeni már nagyon korán a gyermekkori fejlesztéseket.
Vissza tudod idézni egyébként ezt a gyerekkori pillanatot, ezt a diagnózist? Akkor már úgy bennetek volt, hogy valami lehet a Ábellel, ami mássá teszi őt, mint a más embereket? Ez megkönnyebbülés volt, nehézség volt? Hogy emlékszel erre vissza? Ez mennyire sokkoló egy családnak?
Azt gondolom, hogy alapvetően abszolút sokkoló, tehát amint szembesülsz azzal, hogy valami nagyon, nagyon más, nyilván ez az autizmus kapcsán nem arról van ugye szó, mint amikor egy gyermek valamilyen születéskor látható, például genetikai vagy kromoszoma betegséggel születik, hanem ugye eltelik 1-2-3, kinél több, kinél kevesebb év, mire egyáltalán feltűnik, hogy valami más azon a gyermeken, mondjuk a viselkedésén. Mi ugye a viselkedésén, illetve a beszéd fejlődésének a megkészültsége miatt kezdtünk gyanakodni arra, hogy valami máshogy történik ő vele, mint a társaival. Amikor ő megkapta az autizmus diagnózist, akkor mi erről tulajdonképpen nem tudtunk semmit. Volt a fejemben néhány kép arról, hogy egyáltalán létezik az a dolog, hogy autizmus. Azt hiszem, hogy nagyjából annyit tudtam akkor róla, és ez ugye 15 évvel ezelőtt történt, amit így körülbelül akkor az átlagember, hogy mondjuk láttam az Esőember című filmet, és akkor élt egy ilyen kép a fejemben, hogy az autisták általában valamilyen zseniális képességgel rendelkező furcsa emberek. Ennél többet én erről nem tudtam. Arról sem tudtam, hogy mik a kilátások, nem volt semmifajta jövőkép akkor még a fejemben azzal kapcsolatban, hogy ő a fejlesztésekkel egyáltalán hová fog tudni eljutni, hogy milyen nehézségekkel fogjuk majd magunkat szembe találni az évek során. Tehát igazából, mivel hogy nem jártunk végig egy olyan utat, ami hozhat bizonyos családoknak megkönnyebbülés, hogy na, akkor végre ki van mondva, ez nálunk nem volt. Én inkább akkor azt éreztem, hogy akkor feküdjünk rá minden erőnkkel a fejlesztésekre. Azt nagyon fontos volt tudatosítani magunkban, hogy ez a gyerek, ez ugyanaz a gyerek, aki tegnap is volt, amikor még nem volt papírja arról, hogy ő autizmussal él.
15 évet azt így nehéz lenne feltételezem 2 percben összefoglalni, de 1-2 dolgot felvillantasz, hogy aztán mi történt veletek, mire most 18 éves lett Ábel?
Igen, azt kell róla tudni, hogy ugye megkésett beszédfejlődés miatt kezdtünk el szakemberekhez járni. Aztán tulajdonképpen ez a korai fejlesztés az nagyon szépen beindult nála, és nagyon-nagyon sok energiát fektettünk abba, hogy kicsi korában kihozzuk belőle azt, amit csak ki lehet hozni, és akkor igazából hát voltak nagyon jó szakemberek, akikhez elkerültünk, meg voltak kevésbé jó szakemberek is, akikkel kapcsolatba kerültünk, és akkor megpróbáltuk ezek közül a fejlesztések közül beépíteni az életünkbe azt, amiről azt éreztük, hogy ez neki tényleg segít, és hogy a családunkat is segíti. És aztán tulajdonképpen nagyon sok minden a szerencsén múlott a mi életünkben, és ezzel arra szeretnék utalni például, hogy én nagyon teljesen véletlenül tudtam neki olyan óvodát találni, ami egyébként egy családi napköziként működött akkoriban, ahol ő nagyon-nagyon szép és jó dolgokat kapott 3 éven keresztül. Ez egy inkluzív óvi volt, ahol abszolút be tudott illeszkedni a közösségbe, és hogy úgy tudott ő is, meg az egész családunk is a közösség része lenni, hogy egyáltalán nem kellett azt éreznünk, hogy mi bármiben is különbözünk a többi családtól. És hogy ez miért óriási szerencse, azon kívül, hogy mennyire sokat kapunk tőlük, azért, mert hogy ezt nem a rendszer segítsége által találtam meg ezt a helyet neki, hanem egy teljesen véletlenszerű játszótéri találkozás kapcsán. És akkor, amikor én már kerestem neki óvodát a pedagógiai szakszolgálaton keresztül, és nem tudtak nekem ezzel kapcsolatban érdemi segítséget nyújtani. És akkor tulajdonképpen az iskolaválasztás is így történt, és ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert hogy ezzel a dologgal nem csak én voltam így, hogy nagyon-nagyon magára van hagyva a szülő, például egy intézménykereséssel kapcsolatban. És az az igazság, hogy a mai napig megtalálnak olyan szülők, akik most tartanak ott, hogy mondjuk frissen diagnosztizált autizmussal élő óvodáskorú gyermekük van, vagy kisiskolás, vagy éppen iskolába készülő, és hogy nem találják a megfelelő intézményt. Tehát, hogy ebben nem igazán történtek ez alatt a 15 év alatt előrelépések. És sajnos a lehetőségek, azt hiszem, hogy egyre szűkülnek, ahogy a gyermek növekszik, mert én is azt tapasztaltam, hogy fejlesztésből még rengeteg széle elérhető. Nyilván ez nagyon nagyban függ az adott családnak az anyagi lehetőségeitől, de hogy sok minden közül lehet válogatni. Aztán óvoda az már egy picit kevesebb van, iskola még kevesebb. Ha már középiskolás korú egy gyermek, akkor meg aztán tényleg nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy hol lakik a család, el tudnak-e oda járni, mi is nagyon messzire hordtuk Ábelt iskolába. És ott az iskola, az azt hiszem, hogy tel is tele van nagyon jó szándékú pedagógusokkal, meg gyógypedagógiai asszisztensekkel, akik abszolút erőn felül teljesítenek nap, mint nap, és tényleg ember feletti, amit ők ott a gyerekekkel csinálnak, mert hogy nagyon nehéz úgy csodát művelni, hogy a körülmények nincsenek ehhez megteremtve. És hogy azt gondolhatnánk, hogy hát ezek kis létszámú osztályok, itt aztán lehet haladni, de hogy 6-7 autista gyerek, legyen az mondjuk elsős, vagy éppen kiskamasz, az iszonyatosan sok egyéni figyelmet igényel, és nagyon nem elég az, hogy ők egy picike teremben két pedagógussal és egy asszisztenssel vannak. Szóval, hogy nagyon-nagyon nehezített terepen dolgoznak a pedagógusok is. Hát amikor meg bejut a kamaszkor, az azért nagyon-nagyon sok családnál egy óriási kihívást jelent, mert hogy a hormonális változások azok minden embert egyébként megviselnek, minden kamasz gyereket megviselnek, és az autista gyerekek pedig nagyon sok esetben nem értik, hogy mi történik velük, hogy miért változik meg a testük, hogy miért érzik magukat másképp, mint ahogy azelőtt érezték magukat, és nagyon sokszor ez ilyen indulati kitöréseket okoz, hogyha valamilyen esetlegesen társult pszichiátriai betegség van egy gyerek esetében, akkor azok is általában így a kamaszkorral szoktak láthatóvá válni, és hát innentől kezdve meg aztán végképp nagyon-nagyon nehéz a családok helyzete.
És akkor hogyan tovább a ti családotok életében oda szeretnék eljutni, hogy hogyan jutottatok arra a döntésre, hogy szükségem van a Világom Alapítvány létrehozására, aminek végül is, ha jól gondolom, akkor már alapból az volt a célja, hogy ezt a Világom Otthont meg tudjátok majd építeni.
Igen, ennek az volt a kiinduló gondolata, alapvetően két dolog. Az egyik az az, hogy nekem van egy olyan emlékem, amikor Ábelt először vittem iskolába, és akkor aznap nagyon-nagyon próbáltunk felkészülni, nagyon próbáltuk őt is fölkészíteni, nagyon sok mindent leírtam róla a pedagógusoknak, meg az asszisztenseknek azzal kapcsolatban, hogy ő mi az, amit ő fél, mi az, amit szeret, mi az, amit nem szeret, mi az, amit nem tud egyszerűen elviselni. És akkor történt egy olyan eset, hogy ezt a kis füzetkét, amiben ezeket a dolgokat leírtam, odaadtam, és nem olvasták el, és nem vettek figyelembe egy olyan dolgot, amitől ő nagyon félt, konkrétan az, hogy szól a zene. Ő azt akkoriban nem tudta elviselni, és hát sajnos így rázárták az ajtót, és nagyon-nagyon sírt, amikor értementem, mert hogy gyakorlatilag én azt gondolom, hogy az életéért küzdött, vagy az életéért akart akkor menekülni. És ez egy annyira megrázó pillanat volt, amikor én először szembesültem azzal, hogyha őt bármilyen intézménybe beadom, ott hagyom reggel, akár csak az iskolában, akkor nem tudok első kézből információkat kapni arról, mert hogy ő nem tudja elmondani, hogy mit él meg azon a helyen, és hogy mennyire iszonyatosan fontos a bizalom egy ilyen gyerek vagy fiatalnak a szülei, és azok között az emberek között, akikre rábízza. És valahogy akkor azt éreztem, hogy ez így nem jó, és hogy egyszer majd valamikor valamit szeretnék csinálni annak érdekében, hogy ez jobb legyen. És hát innentől kezdve még nagyon sokáig váratott magára az, hogy alapítványt hozzunk létre, mert hogy a kapacitásaink ezt még amikor Ábel nagyon kicsi volt, akkor nem engedték meg, de hogy a dolognak a másik lába az pedig az, hogy azért viszonylag hamar sikerült azt kimondanunk, hogy ő nem lesz sohasem önálló életre képes. Tehát, hogy bármennyit is foglalkozunk vele, bármennyire is jó iskolába jár, bármennyi fejlesztésre is elhordjuk, azt soha nem fogja tudni megugrani, hogy önállóan egyedül tudjon élni, és tulajdonképpen ez volt az utolsó, vagy hát így a végső érv amellett, hogy akkor meg kell neki teremteni, nem neki, hanem a hozzá hasonló autizmussal élő fiataloknak egy olyan otthont, ahol tényleg abszolút emberhez méltó körülmények között élhetnek úgy, hogy a szülők teljes biztonsággal el tudják engedni a kezüket. És amikor ez eljött, ez a pillanat, akkor ő már kamasz volt, és akkor az osztálytárs szülőkkel összefogva jutottunk arra, hogy akkor létrehozzuk a Világom Alapítványt. Az ő gyerekeik is nagyon-nagyon hasonlóak, hasonló támogatási szükségletekkel élnek, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon szükségszerű és megnyugtató lépés volt, hogy mi ezt létrehoztuk. És igen, sok ötletem volt még az elején, hogy mi mindent lehetne csinálni egy olyan alapítvánnyal, ami autizmussal élő embereket és családjaikat támogat, de hogy én a legesleg égetőbb hiányosságnak az ellátórendszerből pont a bentlakásos intézményeknek a meglétét tartom, mert hogy a szülők fáradnak, egy ponton meg fogunk halni, és ezt is muszáj szem előtt tartani, hogy nem leszünk itt nekik örökké, és hogy arra az időre muszáj egy teljes mértékben megnyugtató jövőt fölépítenünk nekik.
Egy gondolatnyit hagyugorjak vissza oda, amikor azt mondtad, hogy kimondtátok azt, hogy Ábel nem fog tudni egyedül gondoskodni önmagáról. Ezt nehéz volt kimondani, vagy megkönnyebbülés volt utána már, miután kimondtátok, hogy jó, akkor van ez a helyzet, és ehhez keresünk megoldást? Hogy emlékszel erre vissza?
Hát én szerintem azért ez egy nagyon nehéz szembesülés. Én azt gondolom, hogy talán ez az, amit a legeslegnehezebb az embernek szülőként elfogadnia, és főként azt, hogy mondjam, tehát éljük az életünket a mindennapokban, és teljesen természetes az, hogy ő olyan, amilyen, de amikor a kortársait látjuk, na az tud nagyon-nagyon fájdalmas és nehéz lenni, én azt gondolom, legalábbis nekem. És amikor azt látod, hogy egy másik 10 éves gyerek már, nem tudom, focitáborban tölti a nyarat, 12 évesen már alig látod otthon, mert a barátaival van. Igen, tehát hogy ezek így fokozatosan tudatosulnak az emberben, de amikor ténylegesen eljön az a pont, hogy azt látod, hogy nem fog tudni gondoskodni magáról, igen, azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz szembesülés.
Köszönöm, hogy erről is ilyen őszintén mesélsz nekünk, és akkor vissza az alapítványhoz. Hogy álltok? Tehát volt egy nagy kampány, összegyűjtöttetek 60 millió forintot, úgyhogy 20 milliót tűztetek ki célul, ezt lehet olvasni rólatok. Mesélj erről a gyűjtésről, mennyire lepett meg az odafordulás az embereknek az irányotokba, és 20-ból 60, ez hogyan érintett téged?
Hát ez a 20-ból 60, ez egy egészen döbbenetes szám, és én ezt őszintén nem gondoltam volna, tehát ez nekünk nem az első kampányunk volt. Most ezen a nyáron lett 3 éves az alapítvány, vagy lesz 3 éves az alapítvány, és mindeddig lényegében igyekeztünk társadalmi bázist, meg anyagi bázist építeni, mert hogy az a az a beruházás, amire mi itt készülünk, az körülbelül ilyen 500 millió forintos beruházás, tehát nagyjából ennyi az, ez az az összeg, amennyiből ez az épület fel fog tudni épülni, és voltak már kisebb-nagyobb kampányaink, nagyon-nagyon sokan támogattak minket már eddig is, de most ez a legutóbbi volt igazából a legsikeresebb és a legkomolyabb visszajelzés. Ezt április 2-án az autizmus világnapján indítottuk el, és azért 20 millió forintot tűztünk ki akkor célul, mert hogy a meglévő forrásainkkal együtt nagyjából ez az összeg hiányzott ahhoz, hogy egy ilyen első, hogy az építkezésnek az első fázisát azt be tudjuk fejezni. Ami azt jelenti nagyjából, hogy az alapok, meg valameddig a szerkezetépítésben eljussunk. Úgyhogy ez volt a cél, amit mi már őszintén szólva egy csapattal akkor is nagyon-nagyon ambiciózusnak tartottunk, de azt gondoltuk, hogy megpróbáljuk. És akkor legnagyobb meglepetésünkre ennek az összegnek a triplája gyűlt össze, és hát én most ezt megnéztem, hogy több mint 3000 támogatás érkezett, körülbelül 50-en álltak mellénk újonnan havi rendszeres támogatóként, ami szintén egy óriási nagy dolog. Néhány céges támogatást leszámítva, ez a 60 millió forint mind-mind magán adományozóknak nagyon-nagyon kis összegű adományaiból gyűlt össze. És ez azért egy óriási nagy visszajelzés számomra, mert hogy ez mind-mind olyan emberektől érkezett, akik a saját bőrükön nem tapasztalják nap mint nap azt, hogy mit jelent az, hogy autizmussal élő gyereket nevelni, vagy egy autista emberrel együtt élni, vagy hogy neki otthont teremteni. Hanem ezek olyan emberek, akik az adományaikkal arra mondtak igent, hogy az autista emberek élete számít, és nem csak azoknak számít, akik mi vagyunk, a szüleik, testvéreik, vagy a közvetlen családtagjaik, hanem azoknak is, akik nem érintettek ebben a témában. Úgyhogy óriási bizalom, nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, óriási segítség, és azért azt is szeretném megemlíteni, hogy az anyagi támogatásokon felül nagyon sok építőanyag felajánlást is kaptunk, illetve a kivitelezésnek bizonyos fázisaira is kaptunk felajánlásokat, ami természetesen pontosan ugyanolyan értékes segítség.
Abból, amit mondasz, jól érzem-e, hogy ez a fajta társadalmi hozzátok fordulás, tehát azt mondod, hogy olyan emberek látták meg azt, hogy mellétek tudnak állni, tudnak segíteni, akiknek a családjában nincs autizmussal élő ember, hogy én amikor ezt mondtad, még talán azt is belehallottam a hangodba, hogy egy kicsit elcsuklott a hangod, és azt képzeltem, hogy eszedbe juthat sok olyan emlék az elmúlt 15-18 évből, amikor ennek az ellenkezőjét láttad egy szempillantásban, amikor a családoddal valahol voltál, amikor kétségbeesve kerestétek az intézményt, ahol Ábel otthonra találhatna, segítséget kaphatna. Volt ebben ilyen, vagy én magyarázom csak bele?
Nem te magyarázod bele, ez abszolút így van, és az, hogy én most azt érezhetem, hogy az ő életük igenis számít másoknak is, ez tulajdonképpen azért is annyira meglepő, mert hogy én úgy éltem le ezt az elmúlt 15 évet, hogy tulajdonképpen arra voltunk kondicionálva, hogy mindent oldjunk meg magunk otthon, és nincsen segítség, és hogy nem érdekel senkit az, hogy mi van ővele, és az se, hogy mi van a családdal. Tehát, hogy, és ezt nem csak a saját nevemben mondom, hanem nagyon sok szülőtárs nevében tudom ezt mondani, hogy egyszerűen nem érezzük magunkat ugyanolyan értékes embernek, mint bárki más, akinek véletlenül nem született fogyatékkal élő gyermeke. Úgyhogy abszolút így van, hogy nagyon-nagyon kevés külső megerősítés érkezett az elmúlt években azzal kapcsolatban, hogy mi igenis ugyanannyit érünk, megérdemeljük, hogy segítsenek rajtunk, és a gyerekeink is megérdemli, és most azért az élet rácáfolt ezzel a rengeteg-rengeteg jó emberrel, akik viszont ezáltal azt mondták nekem, hogy de, igenis, ti is nagyon sokat értek.
És akkor a beszélgetés végére a hogyan tovább? Tehát megvannak az adományok, a felajánlások, de azt is mondtad, ha jól emlékszem, 500 millió forintot említettél, hogy az a végső összeg, amire szükség van, akkor most ennek hány százaléka van meg, és hogyan tudjátok a többit szerinted megszerezni? Hogy lesz kész ez az intézmény, hogy lehet oda majd beköltözni?
Én azt gondolom, hogy nagyjából az építőanyag és munkafelajánlásokkal együtt körülbelül a fele van meg ennek az összegnek, és most innentől kezdve a hogyan továbbról mi azt a célt tűztük ki, hogy ez a ház ez 2 év múlva álljon, és be lehessen költözni, és erre tulajdonképpen úgy lesz mód, hogy továbbra is számítunk az embereknek az adományozási hajlandóságára, tehát, hogy bármekkora összeggel, ha bárki támogat minket, akkor azt meg tudjuk ígérni, hogy a legjobb helyre kerül, és tégla lesz belőle, és otthon lesz belőle. Úgyhogy várjuk továbbra is a magánadományozóknak a kis adományait, illetve most már ott tartunk, hogy a kiviteli terveknek a készítése az utolsó fázisba ért, már elkezdtünk tárgyalni szerkezetépítő kivitelezőkkel, akik vállalnák, hogy kedvezményes áron megépítsék szerkezetkész állapotúra a házat, és folytatjuk tovább az adománygyűjtést, beszállítókat, építőanyagforgalmazókat fogunk megkeresni. Azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagy-nagy társadalmi összefogás által apró darabokból fog tudni felépülni ez a ház.
És számítasz esetleg arra, hogy valamiféle kormányzati, önkormányzati, valamilyen pályázati forráshoz juthattok, vagy erről teljesen letettetek, mert az a tapasztalatod az elmúlt 15-18 évből, hogy mindent egyedül, és most némi társadalmi segítséggel?
Nem voltak pályázatok az elmúlt időkben, pontosabban csak olyanok voltak, amik már meglévő nagy lakóotthonoknak a kisebbekre való kitagolását segítették, de már jó pár éve ezek sem jönnek ezek a pályázatok, és azt hiszem, hogy 2025 decemberére futott ki ez a program, amikor a nagy létszámú fogyatékos otthonokat ki kellett tagolni kisebbekre, és hát nagyon-nagyon reménykedünk abban, több civil szervezettel kapcsolatban vagyok, akik hasonló dolgokon munkálkodnak, tehát nagyon reménykedünk abban, hogy esetleg majd megjelennek olyan pályázati kiírások, amik támogatott lakhatásnak a létrehozására lesznek lehívhatóak. Erről nincsen sajnos még konkrét tudásom. Az biztos, hogy mi most ebből a társadalmi összefogásból el fogunk kezdeni építkezni, és hogyha bármilyen pályázati pénzt esetleg be tudunk vonni majd a jövőben, akkor annak természetesen nagyon fogunk örülni, de hogyha viszont nem ez a mi útunk, mert ebből már kicsúszunk, akkor egészen egyszerűen azt is el kell fogadni, és akkor mi a támogatók segítségével tudunk majd fölépülni. De őszintén azt nagyon remélem, hogy a jövőben lesz állami és EU-s támogatás is arra, hogy minél több támogatott lakhatást tudjon épülni, mert hogy óriási nagy az igény rá. Ugyanis pont amiatt, hogy ugye kitagolták a nagy intézményeket, azok az emberek, akik ott éltek, ők némiképp jobb életkörülményekhez jutottak, viszont új férőhelyek nem létesültek ez alatt az elmúlt tizenvalahány év alatt emiatt. És pont ezért gyakorlatilag felnőtt egy generáció, és most nem csak autista emberekről beszélek, hanem mindenfajta fogyatékossági típusról, akik most már fiatal felnőttek, és egészen egyszerűen nem tudják őket befogadni a meglévő otthonok, mert hogy teli vannak, nincsen férőhely, és kész. És ezen sajnos nincs mit szépíteni, ez nem az ő jó szándékukon múlik. Úgyhogy nagyon sok szülői kezdeményezés, civil kezdeményezés van, engem is nagyon sokan megkeresnek ezzel kapcsolatban, és egyébként biztatok mindenkit, hogy csinálják, és vágjanak nyugodtan bele, mert hogy ez egy nagyon-nagyon szép munka, és abban is bízom, hogy esetleg állami támogatással is meg fognak valósulni ilyenek, és amit még nagyon fontos elmondani, hogy a fenntartás fázisában is óriási nagy szükség lesz arra, hogy a normatívát, ami a lakók után jár állami támogatásként, megemelje az állam azért, hogy tényleg egy minőségi életet tudjunk teremteni azoknak az embereknek, akik egy ilyen otthonban laknak, és hogy egyáltalán fenntartható legyen az egész, és hogy ne kelljen ezeknek az otthonoknak mindig egy ilyen kötéltáncot járni, hogy éppen ki tudják-e fizetni a béreket, vagy nem tudják kifizetni a béreket. Azt azért nem árt mindig tudatosítani, hogy ez egy állami feladat, amit mi most készülünk átvenni, és nem csak mi, hanem mindenfajta civil fenntartó, akik támogatott lakhatást üzemeltetnek, szóval ez egy állami feladat, igen. És óriási feladatot vállalunk ezzel, és nagyon-nagyon bízunk benne, hogy a jövőben az állam sokkal több segítséget fog ehhez nyújtani.
Ha elkészül ez a Világom Otthon, akkor így, ha most becsukod a szemed és elképzeled mondjuk egy évvel később az indulás után, hogy hogyan néz ez ki? Hogyan képzeljük el itt az életet azoknak az autizmussal élő fiataloknak, akiknek ez lesz tényleg az otthonuk? Hogyan telik majd egy napjuk? Hogyan képzeljük ezt el?
Én azt szoktam mondani, hogy ez a gyerekkornak és a családnak és a mostani otthonuknak a meghosszabbítása lesz. Ez egy nagyon szép, nagyon kedves és nagyon, nagyon kellemes környezetben kialakított ház lesz, tehát maga a fizikai tér is teljesen másmilyen lesz, tehát nem egy ilyen intézményt kell elképzelni, hanem abszolút olyan lesz, mint egy családi ház, csak egy kicsit nagyobb fajta családi ház, ahol meg lesz mindenkinek a saját szobája, saját fürdőszobával, tehát lesz egy privát életterük, de ezen kívül pedig lesznek közösségi terek. Nagyon nagy hangsúlyt fektettünk a tervezési folyamatban arra, hogy a színek, az építőanyagok, a burkolatok, a terek elrendezései mind-mind olyanok legyenek, amik így nagyon-nagyon megnyugtatólag hatnak az emberre, nem csak ő rájuk, hanem tulajdonképpen bárkire. És én elképzelek egy ilyen nagyon kedves, nagyon békés hangulatú otthont, ahol igyekezni fogunk mindenkinek az egyéni szükségleteire a lehető legjobban odafigyelni, és hogy számukra ez tényleg ne egy intézmény legyen, hanem egy otthon, ahol teljes biztonságban élhetnek, olyan emberekkel körülvéve, akik szeretik őket, tisztelik őket, tiszteletben tartják az ő személyes igényeiket és autonómiájukat.